Ez lenne az első kérdés, ami van esetleg valakinél cukorka. Vagy ha esetleg majd rám jön nagyon a köhög, és akkor lehet, hogy segíteni fog. Elvileg a héten már jobban voltam, de ma reggel valahogy nagyon beindult ez a köhögés. A délutáni testvéri ülés kapcsán említeném, hogy nem lesz nagyon hosszú, és főleg a fűtés kapcsán szeretném megosztani, hogy haladtunk, milyen beruházások voltak az utóbbi időben, meg így ezzel kapcsolatban egy rövid alkalom. Ugyanakkor el szeretném mondani, hogy 2 hét múlva, amikor újból itt leszek, akkor szeretném, hogyha egy tapasztalati órát tartanánk. Nagyjából minden negyed évben szokott egy ilyen alkalom lenni, főleg az Encsi vállalta, őt kértem meg korábban erre, most már sajnos nincs közöttünk velünk. És mivel közeledik az év vége, alapból ilyenkor így el szoktunk gondolkodni azon, hogy milyen volt az elmúlt év, milyen tapasztalatokat szereztünk. Így arra szeretnélek kérni, hogy majd erre készüljetek, tehát 2 hét múlva egy ilyen közös alkalmat fogunk tartani. És egy harmadik hirdetnivalom az, hogy nagyon sok szeretettel köszöntjük Bartalos Péter testvért körünkben. Nem úgy, mintha nem ismernénk, meg nem járt volna már korábban ide, hanem most így hivatalosan megérkezett a gyülekezeti levele, és szeretném majd kérni a gyülekezetnek a szavazatát azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk-e, hogy hivatalosan is ide tartozzon közénk. Előtte megemlíteném azt, hogy amikor említette, hogy szeretne ide tartozni, akkor már nem emlékszem pontosan, hogy, de szóba került az, hogy hát mondta, hogy ő szeretne aktív tagja lenni ennek a gyülekezetnek, nem csak a listán ide tartozni, és ezt már vasárnap és még korábban is többször bebizonyította, mégpedig a szigetelés kapcsán, de ezt majd a testvéri oldalán fogunk erről beszámolni. Úgyhogy most nem dicsérni akarom, csak mint példaként említeni, hogy nagyon értékelem ezt a hozzáállást, hogy nem csak ide járni akarsz, nem csak itt kapni akarsz, hanem tényleg tagja akarsz lenni ennek a közösségnek, és szeretettel köszöntünk. Kérdezném akkor a gyülekezetet, hogy ki az, aki mellette van, hogy tagja legyen a szombathelyi gyülekezetnek. A mai témánk alapigéjét az Efézus beriekhez írott levélben találjuk, és hogyha hoztátok a bibliátokat magatokkal, akkor kérlek, hogy keresétek meg velem együtt. A 4. fejezet, 26. és 27. verse. Mielőtt elolvasnánk, el is mondom, hogy mi lesz a témánk, illetve elmondom, hogy mivel fogjuk befejezni a mai alkalmat, hogy tudjatok lelkileg készülni rá, és pedig szeretném, hogyha csoportokat alkotnánk itt a gyülekezetben, kicsit hasonló lesz, mint a szombatiskola, és beszélgetnénk arról a témáról, amiről szó lesz. Hoztam 5 kérdést, vagy kérdéscsoportot, és majd 5 csoportot fogunk alkotni, meg fogjátok kapni ezeket a kérdéseket. Lesz nagyjából 10 percünk arra, hogy átbeszéljük, majd egy szóvívő röviden összefoglalja, hogy mire jutottunk az adott csoportban. Úgyhogy ez lesz majd az alkalomnak a második felében. És egy kérdéssel indítanék, amire igazából választ is várok tőletek, mégpedig kézfelemeléssel, lehetőleg most ne legyen tartózkodás, hogy szabad-e haragudni? És kérném, hogy ki az, aki azt gondolja, hogy igen, aztán majd ki az, aki... Köszönöm. Ki az, aki úgy gondolja, hogy nem szabad haragudni? Köszönöm. Érezzük, hogy nem annyira egyértelmű, vagy nem mindenki számára egyértelmű. Mondjuk az lehet, hogy segített, hogy előre megmondtam, hogy mi lesz az alapige. De összességében a keresztények körében elég nagy a zűrzavar azzal kapcsolatban, és elég nagy a bizonytalanság a harag érzésével kapcsolatban. Én is úgy nőttem föl, hogy ezt tanultam, ezt tanították, hogy nem szabad haragudni. és elég sokáig nekem ezzel küzdelmem volt, még most is van. Ugyanakkor egy másik probléma, hogy a haragnak a nem megfelelő kezelése, az elég sok gondot tud okozni. Egyes családokban, ahol mondjuk a társunk vagy a párunk olyan, aki nem tud mit kezdeni a haragjával, és az úgy vulkánszerűen kitör, és ránk ömlik, mint a bizonyos történelmi esetekben. De sok házastárs szenved attól, hogy a párja nem tudja megfelelően kezelni a haragját. De akkor nézzük meg ezt az alapigét, és ebből fogunk kiindulni, az Efézus beliekhez írott levélből Pál apostol tanácsát találjuk, illetve igazából a Jóisten tanácsa. Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon. Nagyon érdekes ez az igevers, és meg is néztem több fordításban. A fordítóknak így nehézségük van ezzel a bibliaverssel, mert olyan, mintha magában a bibliaversben ellentmondás lenne, hogy haragudjunk, de igazából a harag az nem jó dolog, de hogy ne vétkezzünk, hogy akkor ezt hogy lehet összeegyeztetni. És megnéztem a görög eredetiben, hogy mind a két ige felszólító módban van. Ez a orgidzészte, ez a haragudni, és ezt is felszólító módban írja a Biblia, tehát mintha Pál apostol úgy mondaná, hogy haragudjatok parancsként, de ne vétkezzetek parancsként. És a fordítók nem nagyon tudtak mit kezdeni, például Károli Gáspár is odarakt ezt a kis szócskát, hogy egy picit enyhítse ezt a dolgot, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, vagy más fordításban a ha szócskát rakták elé, ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Tehát valahogy érezhet ez a feszültség, és próbálták valahogy feloldani, de a görög eredetiben így hangzik, haragudjatok, de ne vétkezzetek. Hogyan lehet feloldani ezt a kérdést? Hogyan lehetséges az, hogy haragudjunk, és olyan, mintha itt Pál apostol megengedni, hogy haragudjunk, de közben mégse vétkezzünk. Ahhoz, hogy ezt tisztában lássuk, meg kell vizsgálnunk, hogy egyáltalán mi a harag. És ma nagyjából ezzel a témával fogunk foglalkozni a harag kérdéskörében. A harag az lehet egy valós, vagy egy vélt sérelem, igazságtalanság, erőszak, és ezt a listát folytathatnánk, keltette bosszus érzés vagy indulat. Ebből a definícióból láthatjuk, hogy a harag esetében van egy kiváltó ok. Valami, ami történik velünk, valami, amit tesznek velünk, valahogy viselkednünk velünk szemben, és ez belőlünk vagy bennünk kivált egy bizonyos érzést. Tehát van egy trigger, és utána következik egy belső válaszreakció, de van egy harmadik eleme is a haragnak, mégpedig az, ahogy kifejezzük ezt az érzést, amilyen módon utat adunk ennek, és majd erről is lesz szó. És már érezzük, hogy ez a harag, ez egy nagyon összetett kérdés, és lehetnek elemei, ami ellen nem igazán tudunk tenni. Tehát, hogyha valami rosszat tesznek ellenünk, akkor automatikusan keletkezik bennünk egy valamilyen érzés. Ezt megpróbálhatjuk elnyomni, vagy akár bizonyos esetekben kitör egy ilyen vulkánként belőlünk, de ezt kevésbé tudjuk kontrollálni, hogy most akkor ne szülessen bennünk egy ilyen rossz érzés, amikor rosszat tesznek velünk. És nagyon sokszor ezt próbáljuk, hogy elnyomjuk, mert hogy hát keresztényként nem szabad haragudni, ezért mi nem éreztünk semmi rosszat, mi nem haragszunk, nem éreztünk ilyet, csak hogy ez igazából nem tud működni. Ami viszont hatalmunkban van, az, hogy hogyan reagálunk arra az adott ingerre, arra az adott érzésre, ami megszületett bennünk. Tehát a válasz, a haragnak a kifejezése az, amit tudunk kezelni. Hogy lehet úgy haragodni, hogy ne vétkezzünk? Ez egy érdekes kérdés, és remélem, hogy majd ez kristályosodik a mai nap folyamán. Ugyanakkor érdekes azt is megfigyelni, hogy a Bibliában Isten kapcsán is, meg Jézus kapcsán is többször olvasunk a haragról. Az Ószövetségben, talán valahogy ide lejegyeztem, az egyik kérdésben benne lesz. 455 alkalommal jelenik meg a harag szó, ebből 375 esetben Isten haragjáról beszél a Biblia. Vagy az Új Szövetséget is, hogyha nézzük, Jézus esetében is többször olvasunk, egy párat kiírtam ide magamnak. Az első például a Márk evangéliumából a 3. fejezetben található. Amikor a megszáradkező emberhez szólt, állj elő a középre, azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani. De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal, bánkodván szívük keménysége miatt, mond az embernek, nyújts ki a kezedet. És kinyújtá, és meggyógyult a keze, és éppél ön, mint a másik. Vagy egy másik eset, amit szerintem nagyon jól ismerünk, amikor a templomot megtisztította, azt most nem fogom felolvasni, de emlékszünk arra az alkalomra is. És az Ószövetség is nagyon sok ilyen történetről ír, Isten haragjáról, és hát megpróbálhatunk azt mondani, hát ott nem is haragról van szó, hanem valami másról, és valóban a harag egy összetett kérdés, és több mindent fed magába ez a fogalom, de ahogy azt mondani, hogy akkor mégse, meg nem létezik, az érezzük, hogy ez nem helyén való. De akkor milyen szerepe van a haragnak? Miért is táplálta belénk a Jóisten ezt az érzést, vagy miért is érzünk ilyet egyáltalán? Vagy egyáltalán a Jóistennek mit jelent a haragja? Találtam egy nagyon jó leírást arról, hogy keresztényként milyen értelme van a haragnak. Vannak idők, amikor nekünk is haragudnunk kell. Az atya és a fiú haragja mindig indokolt és jogos harag. A haragudjatok felszólítás nem hatalmaz fel mindenféle haragra. A haragnak utánzott haragnak kell lennie. Isten vagy a fiú haragjához kell hasonlítania abban az értelemben, hogy jogosnak kell lennie. A harag ne legyen önző, lobbanékony, kitörés csupán. De vannak idők és helyzetek, amikor helyén való, sőt kívánatos, hogy haragudjunk. Meg kell tanulnunk azt, hogy a harag nem mindig bűn. A hírekben vagy a tévéhíradóban a jogtalanság ordító példáit látjuk. Az ablakból üvölthetnénk szerte, hogy ezt nem lehet tovább tűrni. Nem kell eltűrni, hogy az igazságtalanságot és a jogtalanságot, mint a juhok a vágóhídon, anélkül, hogy megfelelő módon ne tiltakozzunk ez ellen. Szeretteim, sok minden történik a világban, az iskolákban, kormányokban, gazdasági életben, sőt a gyülekezetekben is, amelyek haragra gerjeszthetnek. Amikor Isten igazságát eltorzítják, és önző módon kihasználják, akkor haragudnunk kell. Amikor emberek ellen erőszakot alkalmaznak, haragudnunk kell. Ha nem haragszunk, az annak a jele, hogy Isten szentségével szemben közömbösek vagyunk. Fontos azonban, hogy haragunk a Krisztus haragját tükrözze. Arra kell haragudnunk, amire az Úr haragszik, és nem arra, amire ő nem haragszik. Nem részletezem, mivel a kérdések ezt a témát is érintik, hanem tovább lépek arra, hogy milyen kifejezés formái lehetnek a haragnak. Említettem már a dűkitörést, ami olyan, mint egy vulkán, hogy így robban, és akik körülötte vannak, azok futhatnak, vagy ha nem, akkor égnek. De van egy másik formája is, és mind a kettőt egy picit részletezem. A másik negatív kifejezése az elfojtás. Az olyan, mintha egy mérget vennénk be, és ott bennünk dolgozik, csendesen, láthatatlanul, de tönkre teszi úgy fizikailag, mint a lelkileg a bensünket. Tehát a dűkitörés az látványos, az gyakran szavakban, vagy akár tettekben is kifejeződik, és igazából káros arra nézve, aki az alanya ennek, tehát bizonyos bántalmazásként nyilvánul meg. De ugyanakkor rombolja azt is, aki dühös, rombolja az önértékelését, mert utána megbánja azt, amit tett, utána sajnálja, és ilyen szempontból önmaga szemében is csökken az értéke, de ugyanakkor valamilyen szinten elveszíti a környező embereknek is a megbecsülését, hogyha valaki állandóan dühös módon nyilvánul meg, és elveszti az önkontrollját. De ugyanakkor tönkre teszi a kapcsolatokat is. Akár házastárs, akár munkatárs, és bármilyen más kapcsolatot. Az elfojtott harag az nem annyira nyilvános, vagyis egyáltalán. Az ilyen leplezett, eltitkolt, és sokszor mi vagyunk azok, akik ezt az utat választjuk, mivel elítéljük azt, hogy ha valaki ilyen negatív módon, ilyen dühkitöréssel fejezi ki a haragját, és ezért gyakran magunkba folytjuk a haragot. Viszont ez hasonlóan káros. Van egy magyar kifejezés is, hogy mérges vagyok, és ez nem véletlenül így fejezzük ki. Egy olyan méreget gyűjtünk be, ami bennünk dolgozik, és hosszú távon átcsap neheztelésbe, keserűségbe, akár gyűlöletbe is. Aztán az, aki ezt a módot választja, az általában három lépést tesz meg, vagy három stratégiát alkalmaz. A tagadást, a visszahúzódást és a tépelődést. Például ilyen gondolatokat fogalmaz meg. Nem vagyok mérges, csak rossz kedvem van. Nincs bennem harag, csak ideges vagyok. Nem haragszom, csak csalódott vagyok. Nem haragszom, csak bosszant, hogy megbántottak. Ezek olyan mondatok, amikkel lehet, hogy még saját magának se meri bevallani az illető, hogy igenis haragszik. A harag érzése ott van a háttérben. Találtam egy nagyon jó mondatot. A harag tagadása nem csökkenti annak pusztító erejét a testre és a lélekre. Tehát azzal, hogy azt mondjuk, hogy nem haragszom, nem, nincs semmi bajom, ezzel nem csökkentjük a ránk és az másokra való hatását. A második stratégia a visszahúzódás, a távolságtartás, és ilyen gondolatok fogalmazódnak meg. Ha távol tudom tartani magam attól a személytől, ha nem kell beszélnem vele, akkor szép lassan elmúlik a haragom. És ez valamilyen szinten igaz, hogy az érzelmi fellángolás, ami a harag, vagy amikor valami rosszat tesznek velünk, az jó is megvárni, hogy az elcsituljon. De csak azzal, hogy telik az idő, ezzel nem oldódik meg a probléma is, sőt, elmélyül a neheztelés és a távolság a másik személy irányában. Ha megkérdezik tőle, valami baj van, akkor ezt válaszolja, nem, miért kérdezed? Vagy ha mondják, hogy olyan hallgatag vagy mostanában, akkor azt válaszolja, hogy fáradt vagyok, nehéz napom volt, és ott hagyja az illetőt. Tehát kialakul egy neheztelés, egy keserűség, a magatartás átválthat egy ilyen passzív-agresszív módban. Tehát átszólag passzivitást színlel, de valamilyen negatív viselkedés formában tör a felszínre az, hogy van benne egy belső frusztráció. És talán itt nagyon fontos az, ami Pál apostolnak a második mondata, hogy ne menjen le a nap a haragotokon. Tehát ne engedjük, hogy az a harag gyökeret verjen bennünk, és ott dolgozzon bennünk. Itt jön az a harmadik stratégia, amit nem említettem, a rágódás, a tépelődés. Hogy így hosszú heteken keresztül ott van, és állandóan a körül forog a gondolatunk, és rág bennünket belülről, meg rágja a kapcsolatot. És egy másik ilyen érdekesebb formája ennek a haragkezelésnek az elterelt harag, amikor nem fejezi ki az irányában, aki okozta a szenvedést vagy a rossz érzést. Például a főnöke mondjuk visszaél a szerepével, és az alkalmazott nem meri ezt visszajelezni, de ha hazaér, akkor jól megrúgja a macskát, meg jól leszígy a gyerekeket, meg dühös a feleségével. Tehát ez is egyfajta elfojtása a haragnak egy részen, de máshol tör ki, ott, ahol nem kellene. Összeírtam néhány a következményét is a haragnak. Egyrészt annak ellenére, hogy ez egy ilyen pszichológiai, vagy ilyen lelki dolog, mégis nagyon erős hatással van a fizikai mi voltunkra. Nagyon sokszor ez okozza a magas vérnyomást, különféle gyulladásokat, szívbetegséget és egyéb fizikai konkrét betegségeket. De talán ami még súlyosabb, az a lelki, amit már említettem, a kapcsolatok megromlása, akár ez a békétlenség, és ez hosszú távon vezethet érzelmi összeomláshoz, vagy akár depresszióhoz, vagy súlyosabb esetekben még öngyilkossághoz is.